Békesség néktek! Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr nevében. Egy igét fogok felolvasni a Máté Evangélium a 16. fejezetéből, a 13. verstől a 20. versig terjedő szakasz. Máté Evangélium a 16. fejezetének a 13. versétől olvasom Isten igéjét. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdé tanítványait mondván, engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek. Ők pedig mondának, némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondta nekik, ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondak, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus, mondta néki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalom. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen. Akkor megparancsolt a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő a Jézus Krisztus. Imádkozzunk. Uram, tudom, hogy nem mindegy az, hogy mi szerepel az írásban. És te gondoskodtál arról, hogy mi legyen az, ami belekerül, és mi legyen az, ami nem. Gondoskodtál arról, hogy milyen nyelven szülessen meg, és hogy milyen fordításban álljon előttünk. Köszönjük neked a Bibliát. Az is nagyon fontos, Uram, hogy hogyan van tolmácsolva a te szabad, hogyan kerül terítékre, hogyan lesz elmondva. Kérlek téged, hogy vegyél engem a te kezedbe, míg beszélek. És az is sorsdöntő, hogy hogyan hallgatjuk. Én is, amíg beszélek, szeretném hallgatni a te szavadat. Köszönöm, hogy hallhattam, amikor a szívembe tetted, szeretném hallgatni újból. És szeretném, hogyha tanítanál minket arra, hogy hogyan kell helyesen hallgatni, befogadni, hittel párosítani a te igédet, hogy megteremje bennünk üdvös gyümölcseit ma és mindenkor. Jézus Krisztus nevében. Amen. Vannak bizonyos esetek, amikor a Szentírásban azt látjuk, hogy a helyszín prédikál. A helyszín prédikál. Talán a legkifejezőbb ezen a területen, amit a János evangéliumában olvasunk, én nagyon szeretem ezt a három igeverset, 10. fejezet, 40. verstől a fejezetnek a végéig. Milyen érdekes, amit le van írva, hogy a helyszín prédikál, és újra elment túl a Jordánon Jézus arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt. És sokan mentek ő hozzá, és mondják, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz volt. És sokan hittek ott ő benne. Ha azért hittek volna az Úr Jézusban, mert csodálatos gyógyításokat vitt volna véghez, vagy azért hittek volna, mert nagyon erőteljesen prédikált, akkor az lenne kiemelve. Azért hittek, mert valami elhangzott korábban János részéről, Jézusról, és Jézus odavitte az embereket, és amikor az emberek odamentek a Jordánnak arra szakaszára, az a helyhez, ahol bemerítő János korábban azokat a szép, bátorító, kemény igéket elmondta, akkor egyszerűen az embereknek eszükbe jutott, hogy mit is mondott János. Amikor János mondta, még nem tudtuk, hogy Jézusról fog ennyire teli találattal beszélni. De most, hogy már ismerjük az Úr Jézusnak a tanításait, életét, a csodáit, gyógyításait, mi magunk is a követői lettünk, most összerakjuk azt, amit Jézusról eddig tudunk, visszaemlékszünk ezen a helyen. Csak időt kellett eltölteni a helyen. Visszaemlékszünk azon a helyen arra, hogy mit is mondott János, és amikor ez a kettő összekapcsolódik bennünk, akkor azt mondjuk, hogy mi Jézus Krisztusban akarunk hinni, és senki semmi másban. Prédikál a hely. Csak gondoljátok el, milyen hatást gyakorol rátok, amikor oda juttok egy olyan helyre, és én szoktam így nosztalgiázni, most már azért 49 évesen megtehetem, és azon kapom magam, hogy olyan helyszíneket keresek fel, ahol gyerekkoromban, fiatal koromban megfordultam. És úgy egy pillanatra elgondolkodok, mi is történt ott. Valami csibészség esetleg, vagy éppen valami nagyon kellemes emlék, és akkor a gyerekeimnek mutatom, azon az erkélyen ott álltam sokat, és mikor fiatal voltam, ott laktunk a szüleimmel. Vagy ezen a pályán fociztam kölyök koromban, már bást építettek a helyére, de itt volt az a focipálya, ahol mindig mulattuk az időt. Milyen nagyon fontos a helyszín. Tud a helyszín prédikálni? Egyszerűen Jézus csak oda vezette a tanítványait, és úgy voltak ott. És hagyta őket gondolkodni. Nekem nagyon tetszik az, amit az egyik igehirdető egy előadása során mondott nekünk, súlyos igazságokkal kezdte, hétköznapi problémákkal kapcsolatos igazságokkal kezdte az ő előadását, és annál azt mondta, hogy most egy kicsit gondolkodjatok azon, amit elmondtam, saját magatokra nézve. Adok 5 percet, és csendben maradt. Elkezdett így mászkálni a pulpituson. Fantasztikus volt. Többet beszélt az a gondolatvilág, ami felébredt bennünk, akkor, amikor hagyott időt erre, mint az, amiket addig elmondott. Nagyon érdekes dolog, amikor Isten elvezet egy helyre, és csak hagyja, hogy a hely szelleme hasson téged át. És ezért szeretnek némelyek különösen, én kevésbé, de azért jól esett, amikor ott voltam Jeruzsálemben, vagy Izraelben, azokon a helyszíneken, ahol maga az Úr Jézus is járt, és elgondolkozhattam én is egyes dolgokon, egyes eseményeken. Azért vezettem be az ige hirdetésemet ezzel, mert itt a Máté evangéliumában is, amikor olvassuk azt, hogy mikor Jézus Cézáraja Filippi környékére ment, akkor mi csupán ezt egy helyrajzi tényként fogjuk fel, egy helyrajzi pontként a térképen, hogy el tudjuk helyezni, aki egy kicsit tájékozott, vagy utána néz, azt tudja, hogy Izraelnek a legészakibb pontján vagyunk, ha ma akarnánk mondani, akkor a Golán fennsíknak egy északi területén, a Hermón hegy, ami ugye Izraelnek a legészakibb területén van, és a legmagasabb pontja egyébként Izraelnek, ott még síelni is tudnak a zsidók, ha éppen jó hóesés van télen. A Hermón hegynek a lábánál vagyunk, fent. Dán városa mellett, és amikor a Biblia azt mondja, hogy Dántól Beérsebáig, az azt jelenti, hogy egész országon keresztül eljutott a hír, Dán volt a legészakibb település, és Beérsebe volt a legdélibb település, és Cézáre a Filippi, meg Dán városa, azok pár kilométerre voltak egymásra kőhajításnyira. Gyalog is simán át lehetett menni egyik helyről a másikra. És amikor ez abban a korban, amikor Máté papírra vetette, vagy pergamenre, hogy Jézus Cezária Filippi környékére ment, akkor az egy nagyon komoly üzenet volt. Nekünk, ha egy kicsit megvizsgáljuk, csak egy földrajzi pont, nekik sokkal többet jelentett Cézária Filippi. Az ige hirdetésemnek az első részét ennek szeretném szentelni, hogy hogyan prédikált az a hely a tanítványoknak a szívéhez, hogyan szólt magának a helynek a szellemisége. Ez egy pokoli hely volt, Cézáreo Filippi. Már, ha a régebbi korokra visszamegyünk, említettem ugye, hogy Dán szomszédságában van Cézáreo Filippi, persze ez a utóbbi város, ami itt a Máté evangéliumában szerepel, majd sokkal később vált jelentősebbé. Az régi időkben, ószövetségi időben Dán városa volt jelentős, de sajnos egy nagyon szomorú esemény miatt is vált nagyon jelentőssé, ez az északi csücske Izraelnek, hogy Jeroboám király itt állította fel az egyik aranybórjút. Tudjátok, hogy a nép az ország kettészakadása után ne járjon át Jeruzsálembe Isten tiszteletre, hát csinált nekik egy Isten tiszteletet, kitalált nekik egy Isten tiszteletet. Az aranybórium amúgy se állt távol a zsidóktól, valahogy mindig vonzódtak ezekhez a kis jószágokhoz, különösen, ha aranyból öntötték őket, ez volt már az Egyiptomból való kivonuláskor, és most is ez volt a helyzet, hogy ez úgy bejött a népnek. És azt mondták, na jó van, nem megyünk Jeruzsálembe, ha ilyen szép aranybórjú van, akkor elboldogulunk mi Istennel itt is, Dánban, és elkezdődött egy istentelen istentisztelet. Aztán ez a királyoknak az idejében, későbbi évtizedekben addig fajult, hogy egy Baál istentiszteleti kultuszá vált ez a hely. És tudjátok, azért nem csak egy ilyen szelíd vallás volt ez a Baál kultusz, ennek a Baálnak volt egy felesége, az Asera. Azt olvassuk, hogy Aserákat tiszteltek, az a női része ennek az istenségnek, vagy a női fele, és a Baál pedig a férfi fele, és ezek így együtt a termékenységért voltak felelősek, és bizony nagyon sok Baál szoborot úgy építettek fel, hogy vas kezeik voltak ezeknek, amelyeket így kitártak, és ezeket tűzzel felmelegítették, és a kicsi újszülött gyermekeiket a zsidók beletették ebbe a tepsibe, és ott sült meg a népnek a szeme láttára az apró gyermek, és áldozatot hoztak, hogy ők termékenyek és áldottak legyenek. Az első szülötteknek az oda áldozása, az mindig egy ilyen különlegesen fontos volt, nem csak a zsidóknak az áldozati gyakorlatában, amikor állatokkal tették ezt, hanem egyébként a pogány népek gyakorlatában, amikor emberi gyermekekkel, emberi csecsemőkkel tették ezt. Aztán, amikor eljött már a római birodalomnak az ideje, és az Úr Jézus élet, hát tulajdonképpen pontosan nem tudom mikor, vált nagyon erőssé ez a Cézárea Filippinek a kultusza, de nem sokkal az Úr Jézus Krisztusnak a fellépése, munkálkodása előtt, tulajdonképpen ennek a városnak, egy nagyon modern római városnak a megerősödése az Úr Jézus korára esik, és egy bálvány központi hely lett Cézárea Filippi. Már maga a név árulkodik nekünk, aki a nevet adta ennek a városnak, meg akiről a nevet adta, az is benne van abban, hogy Cézárea Filippi. Hát Augustus császárról kapta ez a város a nevét, és Fülöptől, a negyedes fejedelemtől, tudjátok, aki a testvére volt Heródes királynak, aki elszerette Heródes király a saját testvérétől annak a feleségét, és emiatt Demeritő János inti, nem szabad neked a testvérednek a feleségével együtt élni. Hát ez a Fülöp volt az, akinek a feleségét a saját testvére csábította el tőle, és aki Cézárea Filippit újjáépítette egy kis jelentéktelen településből, egy római bálvány központtá tette, egy természeti kincsekben is bővelkedő hely volt, csodálatos nagy hatalmas szikla van, itt a Hermon hegynek a lábánál, és a Jordán folyó egyik fő forrása egy barlangból fakadt, egy barlangnak a mélyében hömpölygött a forrásvíz, és valahol ott a barlang szájánál, vagy mellette valahol árad ki aztán ez a víz. Ez a mai napig majdnem így van, a víz még megvan most is, és táplálja a Jordán folyót, csak most már egy földrengés következtében nem a barlangból tör fel ez a víz, hanem jóval alatta, több tíz méterrel alatta. De ha néztek ilyen képeket erről a városról, akkor láthatjátok, hogy a mai napig is egy jelentős ilyen turisztikai célpont. Akkor is így volt ez. Tehát gyönyörű maga a táj. És kialakult egy új vallási központ, egy óriási vallási turizmussal. Az egész római birodalomból özönlöttek oda az emberek. Ez a hiedelem, ez a termékenység utáni, meggazdagodás utáni vágy vitte oda az embereket, hogy imádják, tiszteljék a különféle isteneket. Az első isten, akinek ott temploma volt, maga volt a császár. Augustus császárnak, akitől kapta is a város a nevét, Cézárea Filippi, Filip nevezte Cézárról, a császárról. Ennek a császárnak, Augustus császárnak, az isteni császárnak volt ott egy temploma. A barlang, amiből egy hatalmas nagy barlang, tehát óriási nagy, és nagyon-nagyon mély, sötét barlang, ez előtt épült fel Ez a viszonylag nem nagy templom egyébként, aki bemutatja a helyszínt, néztem egy videót erről, pár lépés távolságot tesz, és már ott van a következő istenségnek a temploma mellett, aki a, tulajdonképpen annak a helynek a fő istensége volt, ezt úgy hívták ezt az Istent, hogy Pán. Pán Isten. Azért jelentős a mi szempontunkból Pán Isten, mert az ő formájából van a mai modern kereszténységben is, meg a régi kereszténységben is, az ördögnek a képe megformálva. Pán Isten ugyanis egy félig kecske, félig ember kinézetű istenség volt. Patás volt, szőrös lábakkal, meg ilyen kecskelábakkal, a fején kecskeszarvak voltak. Innen jön a mi ördög, szarvaskás kis ördögünk, amit a Mikulás mellett is szoktunk látni, tudjátok. És egyébként meg emberfeje volt, meg a felső teste emberi volt, de egy ilyen félig kecske, félig ember kinézetű Isten volt, aki a termékenységért volt felelős, az állatoknak a termékenységéért, amelyeket legeltettek, de az embereknek a termékenységéért, és ugye az állatokból jött az embereknek a jóléte, tehát a jólét, a gazdagság, a bővölködésnek az Istene volt. És akik akartak ezzel az Istennel találkozni, azok arra számíthattak, hogy ők bővölködőek, gazdagok lesznek, termékenyek lesznek. Jó üzleteket fognak kötni, és jöttek az emberek nagyon-nagyon messziről, és meglátogatták ennek az istenségnek a templomát. Aztán volt ugye a tisztesség kedvéért a főistennek, Zeusnak is egy szentélye, megint csak pár lépés távolságban volt egy kisebb plac, ahol állt ez a Zeus templom, és azután következett a legborzalmasabb hely, egy negyedik hely, a táncoló kecskéknek a temploma, amely két részből állt, egy fenti részből, ahol férfiak fertelmeskedtek nőstény kecskékkel, és egy lenti részből, ahol nők fertelmeskedtek bakkecskékkel. Így a termékenységnek az égisze kultusza alatt. És hogyha esetleg valaki szeretett volna még nagyobb gazdagságot, még nagyobb termékenységet, akkor oda mehetett ennek a nagy barlangnak, sötét, hatalmas nagy barlangnak az óriási, több 10 méter magas szájába, és a vízbe beledobhatta a kicsi csecsemőjét. Gondoljátok el, hogy egy ilyen istentiszteleti kultusz, egy új, modern helyzet, egy ilyen resort, így is nevezhetnénk modern szóval, ahova, amit akkor építettek ki, rengeteg pénzből, óriási költségvetéssel, Egy római bázis volt ott Izraelnek az északi csücskén, és egy ilyen utálatosság, egy ilyen förtelmesség megy ott, ahova a zsidó ember a lábát be nem tette, az biztos. Biztos. Mert a fogság után a zsidóság nagyon sok istentelenségbe belekerült, és nagyon sok bűnt elkövetett, de bálvány imádást azt megutálták egy életre. Bálvány imádás ki lett füstölve. A babiloni fogság után ez nem jellemezte őket egyáltalán. Képmutatás annál inkább, de a bálvány imádásból már nem mentek bele. Idegen isteneket ők már nem imádták. A helyes istent imádták helytelenül. Na ez nagyon is ott volt, ha csak Pál apostolra gondolunk, amikor még Saul volt. De bálványok előtt ők már nem hajbókoltak. Cézárea Filippibe zsidó ember teremtett a lábát. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, na menjünk el Cézárea Filippibe. Hoppá. És megérkeztünk. Ahol zsidó ember nem járt. És hallották a sok áldozati kecskét, meg ott ugye azokat is leváltak, meg a kis gyermekeket nézték, hogy dobálták be a vízbe, meg hogy hajbókoltak ott Zeusnak, meg hogy ment az erkölcselenség a kecskékkel, és néztek egymásra, hogy miért jöttünk mi ide? Mit akar a mester ezzel üzenni? Miért vagyunk mi itt? Mit keresünk itt? Hogy fogjuk kimagyarázni majd otthon magunkat, hogy milyen helyre kellett, hogy jöjjünk? Hát ez egy fertő. Hát amit hallottunk erről a helyről, amit tudtunk, az pontosan látják a mi szemeink. Ez egy ocsmányság. Hát ide igényes ember, ide erkölcsös ember, ide hívő ember a szemét se veti, nem úgy ide jöjjön. És amikor egy ilyen sötét háttérben jelennek meg Jézusnak a kérdései, Jézusnak a szavai, egészen más jelentéssel bírnak. mintha csak úgy ücsörögnéne otthon, vagy a tóparton, és akkor Jézus feltenni a kérdést, így finoman megközelítve a lényeget, első lépésben úgy kérdezve, hogy kinek mondanak engem az emberek. Tehát gondoljuk csak el, hogy a háttérben megy ez a film, jönnek ott a tömegek, szállodák vannak, szálláshelyek vannak, egy csomó ló, meg összvér, meg terra, amivel közlekedtek, tehát egy kis city volt ez akkor, megy ott az istentelenség, meg kihangzik a Zeus dicsőítő énekkar, és Jézus ott a közelben megáll, és azt mondja, kinek mondanak engem az emberek? És akkor elkezdik mondani a tanítványok, hogy némelyek. Megosztanak a vélemények, némelyek úgy látták, hogy te vagy Bemerítő János, másik, hogy Jeremiás, valaki azt mondják, hogy egy próféta vagy. Ilyen véleményeket hallottunk, ezeket mondják az emberek. Ti kinek mondotok engem? Jézus mélyíti a kérdést. Menjünk egy kicsit mélyebbre. Ki vagyok én? És akkor érdekes, hogy a tanítványok úgy elhallgatnak, ugye a 12-ből csak egy mert válaszolni, és minden bizonnyal addig ez nem volt beszédtéma. Tehát nem arról volt szó, hogy Jézus elhívta a tanítványokat, és azt mondta nekik, azért hívtalak el benneteket, azért tudok ilyen hatást gyakorolni rátok, azért tudok ennyi jelet és csodát tenni, mert én vagyok a Messiás, ti meg csak a kis egyszerű emberek vagytok, és szeretném, hogy ezt tudjátok, és tisztázzuk az elején. Nem az elején tisztáztak, hanem majd úgy közben kezd egyre inkább kikristályosodni, hogy kicsoda Jézus. Ez pont olyan, mint a te megtérésed. Amikor megtérünk, testvérek, gőzünk sincs, hogy mibe dugtuk bele a fejünket. Fogalmunk sincs, hogy milyen a hívő élet. Ez nagyon hasonlít a házassághoz. Akkor elindul, akkor érezzük, hogy valami jó dolog ez, csak aztán kiderül, hogy van ennek terhe is. Elkezdjük a hívő életet, olyan boldogok vagyunk, szárnyalunk. Annyian pofára esnek utána egy-két éven belül, hogy csuda. Pont úgy, mint a házassággal. Mert nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy ő Jézus. Elindultak boldogan. Távozz el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. De én azért jöttem, hogy emberek halászává tegyelek. Hát akkor megyek veled. Jöjj és kövess engem, te Máté. Ó, boldogan, Uram, hagyok ott csapod, papod, minden bevételemet, csak követlek téged. És akkor egyszer csak ilyen helyekre megyünk Jézussal boldogan, hogy mekegnek a kecskék. Mit keresek én itt? Mit akar ez velem? Hova hozott engem? Ki vagyok én igazán? És akkor el kell gondolkodni rajta, hogy tényleg kicsoda ez a Jézus. És akkor el kell kezdeni összerakni a képet. Mit mondott róla a Bemerítő János, mit tapasztaltunk a csodálatos halfogásnál, amikor az anyósomat meggyógyította, amikor követtük őt, amit eddig átéltünk vele, amit most átélünk vele, egy csomó dolgát nem értjük, különleges személyiség látjuk, óriási hatást gyakorol, nagyon sokan ellene mondanak, és ki kellett rakni, mint a Rubik kockát, értitek, többféle színből, és Péternek kijött. Hát ha nem is az egész kocka, de egy lap már kijött. Azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Megfejtettem. Nem Jézus adagolta be neki, hanem hagyta, hogy jöjjön rá. Nem azt mondja Jézus, na jól emlékszel, tegnap is mondtam. Nem, azt mondja Jézus, az én mennyei atyám jelentette ki neki. Nem én passzíroztam bele a fejedbe. Annyira jó, amikor Jézussal jársz, mi a furcsa helyekre vezet, és egyszer csak rájössz, hát Uram, hát ez te vagy. Hát te több vagy, mint gondoltam. Több vagy, mint gondoltam. Óriási felfedezés. És Isten mint csak hajt engem abba az irányba, érzem, hogy hívogat, hogy segít, hogy taszít, hogy húz, hogy von abba az irányba, hogy mindig nálad kössek ki, Uram. Hogy Jézus a Krisztus az Atya Isten dicsősége. Hogy mindig rólad beszéljek, hogy mindig veled járjak, hogy mindig rólad elmélkedjek. Csak ezen kapom magam, már megint az ő szavai járnak az eszembe. Már megint rájövök, hogy kicsoda ő nekem. Újabb és újabb és újabb dolgokat ismerünk meg, mint egy regényt, amikor olvasunk, és minden egyes lappal közelebb kerülünk a megoldáshoz, a végkifejlethez, és egyre többet tudunk meg a regénynek a cselekményéről és hőseiről. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mondja Jézus, boldog vagy Simon Jónának fia. Boldog vagy. Tudtad, Simon, hogy boldog vagy? Hát, annyira nem tudtam, de most, hogy mondod, már most kezdek így boldog lenni. Olyan boldog az közületek, aki ma is el tudja mondani, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az én személyes megváltom, és az egész világ megváltója. Aki feltámadt a halálból, és előtte minden bűnért és bűnösért odáldozta az életét a kereszten. Annyira boldog az az ember, aki ezt el tudja mondani. Tudtad, hogy boldog vagy? Nem nagyon tudtam, de most, hogy mondod, most már kezdem érezni is, hogy boldog vagyok. Néha elmondja nekünk Isten, mint az orvos, hogy belész, és akkor minden bajod van, fáradtnak érzed magad, beteg érzeted van. Doktor úr, nem érzem jól magam. És akkor nekem volt egy ilyen kivizsgálásom 2-3 évvel ezelőtt. Egy csomó helyre elküldtek. Agyamat becétézték meg, tappancsokat nyomogattak rám, meg forgatták körülöttem, meg kattogtatták a fülembe a hangokat, kivizsgálták, hogy mi a baj, és azt mondták, nincs elég baj. Boldog vagy, egészséges vagy. Ja, nem is tudtam. Köszönöm, hogy eltetszettek mondani. Megnyugtató érzés volt, amikor az összes leletem csupa negatív, itt sincs probléma, ott sincs probléma. Itt van egy kis probléma, csak nem úgy, ahogy te gondoltad. Egy-két dolgot helyre kéne pakolni. Na azt mondja Jézus, hogy nincs semmi gond. Boldog vagy. Mert az én mennyei atyám jelentette ki ezt neked. Nem test és vér. Ezt te, Péter, nem a teológián tanultam. Ezt nem a testvérek mondták neked. Nem az én apám vagy anyám, vagy nem könyvekben olvastak, hanem ezt az én mennyei atyám jelentette. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalt. Nagyon fontos kijelentése azon a helyszínen. Azon a helyszínen. Azt mondja az Úr Jézus, mert ez görögben egy kis nyelvi játék, amit mi a magyarok nem nagyon értünk, meg a magyar fordítás nem tud visszaadni, de ugye a Péter, a Petrosz, az, ahogy mi tudjuk, kősziklát jelent, de inkább pontosabban a hím nemű alakja ennek a szónak az kőszikláról lepattintott kövecskét, vagy kavicsot jelent. Te vagy egy kavics, te kis Petrosz, és én ezen a kősziklán Petrán, a Petra jelenti a nagy kősziklát, és hogyha megnézitek ezt az Isten tiszteleti helyet, ahol ők akkor álltak Cézára Filippiben, akkor egy óriási nagy, gyönyörű, szép ilyen szakadék tulajdonképpen, aminek az oldalába volt a hatalmas barlang, ahol fel lehetett kis ösvényen menni, aminek az oldalába voltak ezek a teraszok, amikre a templomokat építették, kiválva, kiépítve, mai napig lehet látni ennek a szakadéknak az oldalán gyönyörű, szép kősziklás szakadék, ilyen kis szentélyek vannak, nem olyan nagyok, csak hogy egy kis pánszobor beleférhessen, egy pár, nem tudom, 30-40 centis szobrocska, egy több ilyen kis szentély van oda bele, faragva, ott volt a nagy kőszikla. És amikor Jézus arról beszél, tudjátok, amikor csak elmegyünk Erdélybe kirándulni, hát veletek voltunk egy 2-3 éve, akik elmentünk a csodavárhoz, lenéztünk, és a turisták ekkorák voltak lent. Tényleg, mint a hangyák. És ezek látták az embereket, meg ha kicsit eltávolodtak egymás is, hogy jé, milyen kicsi ez a Péter. Na, te kis kavics. Én erre a kősziklára építem az én egyházamat, tehát nehogy azt higgyük, hogy Péterre, hanem két dologra építem fel. Mi az a nagy Petra, mi az a nagy kőszikla? Az egyik, amit az Isten mondott neked. Én erre építem fel. Hogy én vagyok a Jézus Krisztus. Ezt az Isten mondta neked, nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei apukám. Ő jelentette ki neked. Erre a megállapítására a Szent Szellemnek, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, erre építi fel Jézus Krisztus az ő egyházát. Erre az isteni kijelentésre. És te, kedves kis kavics, te tovább adtad ezt a hírt, és megjelentetted. És azt mondtad, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Beléd ment ez az üzenet, meg kijött belőled. Na ez az a kőszikla. Ez a hitvallás, amit az Istentől vettél, nem emberektől tanultad, az Istentől vettél, ez az alapja az én egyházamnak. Óriási dolgok, igaz? És Jézus oda vezette őket, hogy ezt lássák. Tudjátok, hogy hívták azt a nagy barlangot, amiről többször beszéltem, ahonnan kijött ez a fő, egyik fő ága, a Jordán forrásnak az egyik leggazdagabb ága. Úgy hívták, hogy a pokol kapuja. Mert azt hitték, hogy ez a határa a túlvilág, a halottak világa, és az e világ az élő emberek világa között. És ezért is dobták be oda gyerekeiket, hogy átlépjék. Érdekes mindig a halált átlépni. És beledobták a gyereket, hogy átlépjék az élőkből a halottak birodalmába a határ. Úgy gondolták, hogy ott lent van a pokol. Ezért is lett Pány Isten, majd az ördögnek a jelképe. Ez volt a pokolnak a kapuja. És oda megy Jézus, aki meg a mennynek a kapuja. És ezek úgy gondolják, hogy itt az alvilágban lehet kapcsolatba kerülni, és egyébként ez igaz is, ott démoni erők voltak, ott szellemi erők nyilvánultak meg. És most eljött a mennynek a kapuja, így a pokolnak a kapujához, itt meg a menny felé nyílik meg a kapu. Rajtam keresztül meg a menny tud szólni, a menny jelenti ki magát, az élet jelenik meg. És jelent meg, amikor én nem a pokolba lettem, a halálba bedobva, hanem ide közétek lettem ledobva, egy gyászolágyba megszülettem, mint egy kis csecsemő, itt vagyok, hogy élek, hogy összeköthesselek benneteket a mennyel, az élő Istennel. És én fogok csinálni egy egyházat, amely ezt fogja több mint 2000 éven keresztül végezni ezt a feladatot, hogy embereket köt össze a bizonyság, a Jézus Krisztusról való bizonyság által a mennyel, az Istennel. És a pokol kapuja majd fogja tátogatni az ő száját. És szellemi mágneses viharba fogtok kerülni. Mert az egyik pillanatban még az én mennyei atyám jelentette ki neked. A másik pillanatban meg, ha olvasnám tovább, ugye Jézus kezdi mondani, hogy ő Jeruzsálembe megy, egyébként innentől kezdve indul el Jeruzsálembe, Jerikón át, és innentől már Jeruzsálem a cél, és még megjelenti az Úr Jézus az ő halálát többször, és amikor itt először jelenti meg a halálát, itt vagyunk a pokol kapujában, Cézárea Filippiben, akkor oda megy Péter, aki az elég még vallotta a Krisztust, és azt mondja, hogy nem eshetik ez meg Uram vele. És azt mondja, Jézus, távozz tőlem, Sátán. Na az előbb még azt mondja neki, hát ezt kijelentette neked az Isten. Eltelik egy pár perc, egy-két óra legfeljebb, na most ezt kijelentette neked a Sátán. Hát hogy van ez? Egyik pillanatban az ördög hat rád, másik pillanatban az Isten hat rád. Pontosan igen, ez a helyzet. Egy szellemi mágneses viharba kerülünk, amikor a pokolnak a kapui is tártják a szájukat, meg a mennynek a kapuja is kitárja az ő gazdag kincseit, és árad ránk a sötétségnek az ereje, és a világosságnak az ereje, és néha azt se tudjuk, hogy fiúk vagyunk-e, vagy lányok. Hogy eszik-e, vagy isszák ezeket a dolgokat, kijelentéseket. Össze vagyunk zavarodva. Ima a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam, hogy el ne fogyatkozzon a te hited. És van egy isteni erő, ami hat rád, és van egy ördögi erő, ami hat rád. És beleléptek ennek az erő terébe. A fizikailag egy olyan hely volt, amit a Sátán uralt, a paráznaság uralt, a hiedelem uralt, a halál uralt, az elpusztulás uralt. Oda vitte őket Jézus, és azt mondja, nincs gond, mert itt vagyok én is, és a mennyel is van összeköttetés. És amikor én az én egyházamat első lépésben veletek, második lépésben az újjászületett zsidókkal, aztán majd a pogányokkal megalapítom, akkor szeretném szimbolizálni ezen a sötét helyen, ezzel a sötét háttér tónussal, hogy a pokol kapui se fognak diadalmat venni az Isten egyházán. Soha, soha, soha. Amikor az Istentől jön a kijelentés, nem a könyvekből, nem a hívő apukám imádkozza belém, hogy én is térjek meg, nem a hívő táborvezetőim juttatnak el odáig, hogy csak kijött belőle valami megtérés, féleség, hanem amikor Jézus Krisztus szelleme bizonyságot tesz benned arról, hogy az Istené vagy. Pál apostol így mondja ezt, amikor tetszett az Istennek, hogy kijelentse az ő fiát én benne. Csodálatos. Csodálatos. Na, amikor ez megtörténik, hogy az Isten megvallja az ő fiát benne, és te belőled jön ki, átfolyik rajtad, és te is vallod az Isten fiát. Na, amikor ez működik az életedben, ott a pokol kapui nem maradhatnak diadalmat. Tudjátok, mi történt a városoknak a kapujában? Meg mi történik a pokolnak a kapujában is? Három dolog történik. A városból kirohanó támadó seregek a kapun keresztül távoztak. Mentek ki a csatára. A pokol kapuján jön ki az a démon sereg, amely a te életedre tör, amely meg akarja folytani a hitedet, vagy meg akar akadályozni abban, hogy ne higgyél, aki tönkre akar téged tenni testileg, anyagilag, lelkileg, fizikailag, szellemileg, az örök pusztulásra akar téged lerohanni, letámadni. Semmi ilyen támadással Sátánnak sikeres nem lehet, ha te benned ott él az Úr Jézus Krisztus és a róla való bizonyságtétel. A második dolog, ami a kapukban történt, a Szentírásban sok helyen találkozunk ezzel, Eszter könyvében is, vagy maga Jóbról is olvasuk, hogy ott ült a városnak a kapujában, ott volt a város vezetősége, akkor még nem városházának hívták, vagy tanácsházának, mint pár évtizeddel ezelőtt, hanem az a város kapuja volt. Oda mentek tanácskozni az okosok, ott hoztak döntéseket, bírósági döntéseket, helyi adókat, ügyes, bajos tyúkpereket ott intéztek el. Mikor hadakozzunk, ki ellen hadakozzunk, ott hozták a döntéseket. Nincs olyan döntése a gonosznak, nincs olyan bölcsessége, ami az Isten népének az eszén túljárhat. Nem győzheti le az Isten népét a Sátán az ő praktikáival, és nincs olyan terve, amit le ne leplezne az Isten előtt. Azt mondja Pál apostol egy helyen, hogy nyilvánvalóak az ő szándékai előttünk. Az angolban így van, nem tudom görögben, hogy nem néztem meg, de az angolban így van, hogy le van leplezve a Sátánnak a terve. Valamit kitervezett, de le van. Meg van fejtve az enigma kódja a Sátánnak. Nem tud ellenünk semmi olyat kitalálni, nem tud túljárni az eszünkön. Mert ez ő tanácsvégzése le van leplezve. És amikor megtámadtak egy várost, akkor a kapu volt az a pont, ami ugye a leggyengébb pont, a bejárat, azt védelmezték. Oda állították az őröket, oda állították a védelmi gépezeteket, amit megakadályozták a támadást. Na, amikor az Isten nevében, a Jézus Krisztus nevében el kell indulnunk, és rátaposunk a gonosznak a fejére, akkor ott a pokolnak a kapui nem tudnak diadalmat venni felettünk. Értitek, mennyire szemléletes volt Jézus, amikor erről beszél? És Laci, hadd erősítselek most téged ezzel, külön személyesen ezzel az üzenettel. A pokol kapui sem, érted? A pokol kapui sem. Mert Jézus Krisztus ki van jelentve a te szívedbe. Megragadod, és ez a tiéd. Semmi le nem terítheti az Istennek a gyermekeit. Se vész, se halál, se másnak a bűne, se még az én bűnöm sem. Mert Jézus Krisztusban megtisztulok, megelevenedek, feltámadok a szellemi halálból is. Kihoz engem az én Uram életre? Nincs erő, amely le tudná győzni ezt. Egy dolog tudja legyőzni, a te hitetlenséget. A te hitetlenséget. Semmi más. És amikor csak én szegény vagyok, tudjátok, a hit az egy borzasztó egyszerű dolog. A hit az, amikor a koldus elfogadja a kalapjába hulló pénzt, és nem dobja vissza. A hit nagyon sokszor csak egy passzív dolog. Rá vagyok utalva segítségedre, Uram, könyörög. Te itt van, könyörög. Elfogadom, Uram. Hiszem, Uram. Én befogadom azt a kegyelmet, amit küldtél. A pokol kapu is sem verhet meg diadalmat. És tudjátok, az Úr Jézusnak volt még ezzel egy célja, amikor ide vezette az ő tanítványait, akkor abban akarta őket gyakorlatoztatni, még úgy, hogy mellettük van a mester, mint amikor tanul valaki autót vezetni, és még ott ül a kiképző főnök, és azért még nyomja az ő kis fékpedálját, meg a gázpedálját, meg ő be tud avatkozni a dolgokba. Jézus egy ilyen kísérettel viszi el őket a pokolnak a tornácaihoz, a pokolnak a kapujába, Cézária Filippibe, mert oda zsidó ember nem ment, de azt mondja Jézus, hogy menjetek el a világnak végezetéig, a földrajzilag, és hirdessétek, elmenvén, vegyetek tanítványát minden népeket. Kezdjétek el Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, és a földnek a végső határáig menjetek és hirdessétek. És amikor mentek és hirdetitek az evangéliumot, akkor fogtok nagyon csúnya dolgokat látni. Istentelenségek. Utcalányokat. Felajánlanak nektek majd szaftos kis állásokat. Jó kis csúszópénzeket. Találkoztok majd disznóságokkal. Miközben missziósztok. Ha bezárkoztok Jeruzsálembe, és bementek a templomba, és a kettényű függöny mögé bementek a szentek szentjébe, és összehúzzátok a függönyt, és lecipzározzátok, szentek maradtok, de nem tudjátok betölteni a küldetéseteket. Nagyon sok hívő bevonul ilyen szellemi kolostorokba, és akkor lezárja magát, a külvilágtól el van szigetelve, abszolút nincsen hatása rám a világnak, és még büszkék is, hogy szentek vagyunk. De az Isten nem azt akarja, hogy úgy legyél szent, hogy nem mész ki a világba, hogy nem érintkezel a világgal, hanem úgy, hogy hat rád az az erő, csak te ellenállsz. Az Úr Jézus hozzáért egy lepráshoz, és képzeljétek el, nem Jézus lett leprás. Pedig az a leprás úgy lett leprás, hogy egy másik leprás valahogy hozzáért, vagy rátüsszentett, vagy nem tudom, hogy fertőzte meg, és megfertőzte. De az egészséget nem lehetett átadni, csak Jézusnak. Jézus megfertőzte egészséggel a leprásokat. És amikor ezek ketten összeértek, akkor nem Jézus lett leprás, hanem a leprások lettek Jézusosak. Elkapták tőlük Jézust. És követték az ő szeretett gyógyító megváltójukat. Na ez a mi dolgunk is, testvérek. Nem kell magunkat elássuk valami nem tudom milyen szent dobozba, és várni, hogy majd Jézus, amikor visszajön, akkor kibont minket, mint egy ajándékot, hanem mi megyünk a Jézus Krisztus nevében, tudva, hogy nekünk semmi nem árt, a halál sem árt. A pokol kapui sem vehetnek rajtunk diadalmat. És ha egy utcalány nekem felajánlkozik, adok neki, nem tudom mennyi a tarifa, 10 000 forintot, mondom, figyelj, ezt a fél órát szán már rám, mert szeretnék neked valamit mondani. Hallgass meg az evangéliumot. És van ilyen misszió. Nem te fogsz engem megfertőzni a tisztátalanságoddal, hanem én fogom neked átadni az én tisztaságomat. Menjetek, testvérek, menjetek. Mert bennetek él az, aki kijelentésre, aki azt mondta, hogy a Jézus Krisztus az Istennek az egyszülött fia, aki a világért odaadta az ő életét, és kibocsátotta bűnkőskor az ő drága szellemét. És a Szent Szellem által csak újból, és újból, és újból bizonyságot tesz arról, hogy én vagyok a megváltó. Nálam van az erő, nálam van a megtisztulás, nálam van a megújulás, nálam van a felemelkedés. És amikor ez folyamatos, és jön ki belőled is, és mondod tovább, nem fogsz te megfertőződni, nem kell attól félni. Akkor fogsz megfertőződni, még ha be is zárod magad a szent dobozba, amikor elhalkul ez a bizonyságtétel. Amit Isten mond neked, meg amit te kellene, hogy mondjál róla. Na akkor aztán árad be a mocsok. Megtalálod, mert hiába zárkozol meg bármennyire is, nem kívülről fog a vírus téged megfertőzni, hanem magadban hordozod. Viszed magaddal a szent dobozodba. De amikor árad ez a tisztító bizonyságtétel, akkor nyugodtan a pokol kapujába is megállhatunk. Nem fog nekünk az ártani. Látjátok, mennyire prédikál a helyszín. Mennyire nem mindegy, hogy ezt hol mondja el Jézus. Még kedvem lett volna valami kis fényképeket is összegyűjteni nektek, de hát ez a házi feladat, hogy megnézzétek Cézárea a Filippit. Van amelyik csak Pán Istenről szól, van olyan beszámoló, valamelyik bővebb, és akkor elmondja ezt a négy szentét, ott meg itt a érzékenyebb, sötétebb dolgokat. De a lényeg az, hogy Jézus tudatosan vitte oda a tanítványait, tudatosan beszélt ott velük, és még azt is olvasok a 17. fejezet elején, és mindig gondolkoztam, hogy miért fontos az, hogy 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert és Jakabot, és testvérét János, felvivén őket magukban egy magas hegyre, és elváltozott előttük, és az ő orcája ragyog, mint a nap, ruhája pedig fehérlőn, mint a fényesség. Miért van az a 6 nap ott? Engem nagyon érdekel. És egész mostanáig én ezt nem értettem. De azért volt az a hat nap, mert Jézus eltöltötte egy egész hetet abban a pokoli környezetben. És megmutatta a pokol kapuját a tanítványainak, aztán meg felment a Hermón hegyre, az a magas hegy, Izraelben ma is a legmagasabb hegy, akkor is a legmagasabb volt, aztán 2800 méter, még több, felvitte őket a hegyre, és képzeljétek el, nem tudom, hogy akkor volt-e hó a hegyen. De amikor Jézus ruhája elváltozik, és ragyogó, mint a hó, milyen látvány lehetett? Mikor ezt az öltönyt vettem, akkor mondtam, hogy ezt a feketét kérném. Mondják, hogy az nem fekete. Nem erre az öltönyre mondtam, mert ez már tényleg fekete. Hát mondom, ez fekete. Nem, azt mondja, nem szokták látni a különbséget. Oda vitte ezt az öltönyt amellé, és látszott, hogy hát ennek a feketesége mellett az a feketeség, az tényleg, az csak egy sötét szürke. Amikor te ránézel a hóra, megkérdezik, milyen ez fehér. De ha látod Jézust, hát az még fehér. Világított Jézus a hóban. Világított. Meghaladta az a szentség, az a tisztaság. Na ez a mennykapuja, kedves Péter. Ez a mennykapuja. És ha ez be van kapcsolva az életedben, ha itt vagy a hegyen, ha feljársz erre a hegyre, mehetsz te a pokolnak a közepébe is. Te akkor is élni fogsz. Neked a sötétség is, ami körülvesz téged, az egy világosság lesz. Az Úr adja nektek, meg nekem is ezt a győzelmet. Amen. Imádkozzunk, jó? Feleljünk a megszólító üzenetre, és hogyha van bennetek gondolat, imádság, akkor fogalmazzátok meg az Úrnak, és szeretném majd én lezárni az ima közösséget. Istenünk, néha úgy érezzük, hogy alig állunk a lábunkon, és megsokasodnak azok a tüzes nyilak, amiket a gonosz ránk áraszt. És meg kell azt is valljuk, hogy ezek a nyilak néha betalálnak jó érzékeny pontokon, és vérveszteségeink vannak, fogy az erőnk. De köszönjük neked, hogy amikor észhez térünk, amikor felismerjük, hogy nem öltöztük fel a világosságnak a fegyvereit, amikor rájövünk, hogy nem tartottuk fel a hitnek a pajzsát, akkor ismerhetjük a te telefonszámodat, felhívhatunk téged, jön a sürgősségi ellátás, kezeled a sebeket, meg is bocsátasz, Uram. Nagy szükségünk van erre, hogy bocsáss meg nekünk. És újból kiképzel minket, megerősítesz. Nem nyugdíjba küldesz minket, mint veteránokat, Uram, hanem helyrehozol és kiküldesz újból a frontra. Nem is akarunk mi, Uram, nyugdíjba menni. Nem ez a mi célunk. Hanem el akarjuk végezni előtte a mi dolgunkat a csatamezőn. Pokolnak a tornácaiban, és rá akarunk taposni a kígyónak a fejére, és be akarunk zárni téged a mi szívünknek a közepébe, és a te fiadat, a mi vezérünket, a mi gyógyítunkat, a mi megváltónkat és üdvözítőnket, Jézus Krisztust, akinek a nevében imádjuk most is téged. Amen. Thank you.
Az, ahogyan mondtad, hogy mi a különbség a két öltöny között, és hogy hogyan vagyok ott Jézus, és hogy elváltad ott, és ez az ige jött elém a Filippi 2-ből, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, jókedvéből, mindeneket zugolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok a világon. Életnek beszédét tartván elévük, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Na hát nekem ez az ige ugat be egyből, hogy fényletek, mint csillagok a világon. És az, ahogyan nekünk kell az életben lennünk és ragyognunk, ez mondhatni elvárás volna. És kérem, hogy így ragyogjon a mi életünk is. Ahogyan Jézus elváltozik és ragyog, és egyértelmű az a szentség, az a tisztaság, ami árad belőle, nagyon jó, ha ez jellemezze minket is, és az, amit ír itt Pál, ugyan magára, hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába, ezt én kicsit átkonvertáltam magamba, és azért tenném, hogy most itt volt Lajos is, és szolgált, és mi magunk is van, hogy szolgálunk, és hirdetjük a Krisztust, és megnyilvánul a mi hitünk, és nyilván örülünk annak, hogyha ez nem hiába való, hogyha nem csak kimondott szavak, vagy elvégzett tettek, hanem valami megfoganatja az életekben, a szívekben, és így ezt fogott meg, hogy nemhogy azt sajnálnánk, hogy a mi szolgálatunk az semmibe van, hogy nincs haszna, nincs foganatja, de hát Jézus Krisztus úgy tett értünk is, ebből van az egész, hogy nemhogy Pál ne fusson hiába, nemhogy Lajosnak a szolgálata ne legyen most hiába való, de leginkább az, hogy Jézus Krisztusnak a földre öltele ne legyen hiába való. Ez most így elém, és ez vagyok ott felelőttem, hogy hát így ragyogjunk, hogy ne legyen hiába való Jézus Krisztusnak az eljövetele, a munkája az életünkben. Hát ezt kívánom testvéreknek, magamnak is.
Olyan jó volt a ige hirdetésből is látni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus nem változott meg. Attól, hogy ő most egy olyan helyen volt, ami teljesen romlott volt, teljesen más környezet volt, ugyanolyan maradt, ugyanúgy tiszta volt, ugyanúgy ragyogott belőle Isten, az Atya, és valahogy ebbe kell nekünk is követni, ahogy az ige hirdetésben is erre volt szó. És azt szeretném kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy ez ne egy ingadozó állapot legyen, hogy amikor fenn vagyunk a hegyen, akkor tényleg hívők vagyunk, hanem akkor is hívők legyünk, amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor nem kedveznek a körülmények, és ez az imaóra is ige úgy elgondolkoztatott, ez a kislány ugye, aki bizonyságot tett Elizeusról, hogy ő Istennek a proféta, és hogy van megoldás a betegségre, ő is ugye egy olyan helyzetben volt, hogy rab volt. Ki tudja a szüleivel, mi történt, idegen országban hurcolták el, tehát de akkor is a hitét megtartotta, és arról bizonyságot tett. És minket is valahol így tartanak számon a környezetünk, hogy hívők vagyunk. Az Úr Jézus a szívünkben él. És nekünk is állandóan késznek kell legyünk arra, hogy bizonyságot tegyünk a mi hitünkről. Belegondoltam, abban milyen rossz lehetett volna az, hogy amikor a Úr Jézushoz akarták vinni azt a beteget, és ez a négy ember kibontja a tetőt, leeresztik a beteget, és közlik, hogy hát az Úr Jézus már nincs itt, már itt más rendezvény van. És ugyanígy, ha a szívünkben is valami más munkálkodik, akkor jönnek oda hozzánk, esetleg egy bajjal, nyomorúsággal, és nem tudjuk az Úr Jézust adni, mert más tölti be a mi szívünket. Állandóan, hogyha mi hívők vagyunk, az Úr kell, hogy a szívünkben Úr legyen valóban, és ő töltse be a szívünket. Ha hozzánk jönnek a betegek, akkor nem másra álljanak, mint nálunk. Nem másra legyen tele a fejünk, nem másra legyen tele a szívünk, hanem Jézus találják meg nálunk, bármikor jönnek. Hát legyünk mindig készen.
2 Sámuel 15-ből 3. vers így szól, hogy mondanék Absalom, íme a te beszéded mind jó és igaz, de nincs senki, aki téged meghallgatna a királynál. Absalom így ásta szép lassan alá a Dávid királyságát, maga mellé állítva a népet, és nem láttuk még azt, hogy a sátán pont ugyanezt csinálja a mi életünkben ma. Megpróbálja Isten népének bebeszélni, hogy nincs senki, aki a te igaz ügyedet meghallgatná a királynál. És látjuk a gyerekeink, felnövekvő gyerekeink életében, hogy teljes gőzzel futnak bele egy-egy zsákutcába, és ott a fal, meg kell állni. Van, aki pálya választás előtt van. És miért jutott ide? Kérdezi a kisebb. Mert nem az Úrra hallgatott. Mert nem fogadta meg azt a tanácsot, amit Isten adhatott volna neki, ha megkérdezi. És a sátán ugyanezt teszi ma is, mint annak idején Absalom. Alássa Istennek a tekintélyét mindenkinek az életében, aki szóba áll vele. Ahhoz, hogy alá lehessen ásni egy hívőnek az Istenbe vetett hitét, ahhoz a sátánnal szóba kell állni. Szóba kell állni azokkal a gondolatokkal, hogy meghallgat Isten. Kértem tőle, és meghallotta-e? Jó, ha tudjuk, hogy Isten ima meghallgatása nem attól függ, hogy teljesül-e, amit kértem, azonnal szeretnénk így csettintésre. Megvan minden, meghallgatott Isten. Jelenések 5-ben a szentek kezében, vagy a vének kezében arany füstölők vannak. Tele a szentek imádságaival. Nem tudom, mekkorák ezek az edények. Kicsi, nagy, mi léptékünkkel mekkora. Testvérek, 430 évig volt Isten népe Egyiptomban. Amit fogságnak élt meg, az minimum 330-ig volt. Mire elfogyott annak az emléke, hogy József milyen nagy dolgot tett Egyiptomban. És Isten azt mondja, hogy meghallgattam Izrael sóhajtását. Már a nép a végén csak sóhajtott. Nem kiáltott, és Isten meghallgatja. És olyan jó az, hogy az életemet visszanézve látom, hogy itt is, amit kértünk az Úrtól, úgy szépen lassan kiformálta, megadta. Ott is Isten olyan gyönyörűen, csodálatosan munkálkodott, és valamit nem is kértem, és megkaptam. És testvérek, bízunk az Úrban, hogy mindenből a legjobbat akarja nekünk adni. Ő nem lépre csal, nem törbe csal, hanem az életre hívott el bennünket. Hogy mi olyanok legyünk, mint Jézus. A bűnös ne még bűnösebbé legyen, mert a sátán csak ennyit tud adni. Ő a bűn forrása a mi életünkben. Jézus Jézusossá akar tenni bennünket. Krisztusivá. Amen.